Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vámháború nem akadály, megcsináljuk Európa legnagyobb adócsökkentési programját, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor emlékeztetett, a magyar parlament tárgyalta, hogy bevezetik a 3 gyermekes és a 2 gyermekes édesanyák élethosszígtartó személyi jövedelem adómentességét. Elmondta azt is, a kormány kabinetülést tartott, amelyen áttekintették, hogy az időközben kirobbant vámháború milyen hatással lehet a tervekre. Az utóbbi időszak súlyos krízisei nyomán új világrend van kialakulóban, ilyen körülmények között pedig a magyar kormánynak körültekintő, ugyanakkor határozott külpolitikai stratégiát kell követnie. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Londonban, egy kutatóintézetben tartott előadáson. Szijjártó Péter szerint ennek 4 fő sarokköve a szuverenitás, a patriotizmus, a valóság felismerése és a kereszténység. Sérelmezte, hogy Európában már régóta mindent a nemzetközi liberális mainstream irányít, ezért a magyar kormány üdvözli a woke ideológiával határozottan szembeszálló Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépését. Aláhúzta, Magyarország a keleti és a nyugati beruházások találkozási pontjává vált, amiből hazánk sokat profitál, így az európai és a kínai gazdaság szétválasztására irányuló erőfeszítések nagy károkat okoznának az országnak, ezért fontos a gazdasági semlegesség megtartása. A paksi atomerőmű bővítésének keretében megkezdődött a 6. blokkhoz szükséges reaktortartálygyára. Oroszországban, és ezzel párhuzamosan az 5. blokk turbinájának első elemeit is gyártani kezdték Franciaországban, közölte a TASZ vezető. Rámutatott, hogy Magyarország és az Egyesült Királyság is a nukleáris tábor része, mindkét ország használja az atomenergiát, és elutasít minden negatív diszkriminációt azzal szemben. A következő orosz-amerikai tárgyalásokat csütörtökön tartják Isztambulban, Moszkva a külügyminisztérium révén képviselteti magát, közölt a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Moszkva és Washington nagy erőfeszítéseket tesz a kapcsolatok normalizálása érdekében. Ukrán katonák foglyul ejtettek 2 kínai állampolgárt, akik az orosz hadsereg kötelékében harcoltak, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök elrendelt, hogy a külügyminiszter azonnal kérjen magyarázatot Kínától. Eredményes a védekezés Magyarországon a ragadó száj és körönfájás betegség ellen, új kitörés nem történt, a vírus sikerült keretek között tartani, hangoztatta az agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzsülését követően. Nagy István elmondta, az érintett 4 telep közül 2 mentesítése megtörtént, jelenleg zajlanak a fertőtlenítési munkálatok. A másik 2 telepön is megkezdődtek a mentesítési felszámolási folyamatok, amelyek a remények szerint a hétvégére be is fejeződnek. 749 telepen 60 ezer vérvizsgálatot végeztek, amelyek közül mindegyik negatív volt a száj- és körönfájás betegségre. Reagálnak a bankok a kormányzati kérésre. Az OTP kész lakossági ügyfeleinek csak 2 milliárd forinttal csökkenteni a banki költségeket, és több milliárd forint értékben meghosszabbítani egyes kedvezményes akciókat. A Granite Bank pedig azt közölte, ügyfeleit nem érintette díjemelés, a pénzintézet évek óta nem növelte a hétköznapi bankoláshoz kapcsolt díjait. Csaknem 15 ezeren csatlakoztak az idei TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért hulladékszedési akcióhoz, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepe Gábor elmondta, a 13. alkalommal meghirdetett kezdeményezés idén 2300 ponton számolja fel az illegálisan kihelyezett hulladékot, becslések szerint az önkéntesek 2000 tonna szeméttől fogják megszabadítani a környezetet a héten. Versek a Peronon címmel különleges programmal ünnepli április 11-ét a Magyar Költészet napját, a Kulturális és Innovációs, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium, illetve a MÁV ZRT. A magyar irodalom számos nagyságának jubileum alkalmából válogatás hangzik el a hangos bemondókból, országszerte 70 állomáson, mintegy 300 alkalommal. Idén van Jókai Mór 200., József Attila 120., Márai Sándor 125., Szabó Lőrinc 125. és Nagy László születésének 100. évfordulója. Az általános iskolákba idén április 10-én és 11-én lehet beiratkozni, közölte az oktatási hivatal az MT-vel. Minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. A halasztás kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára a hivatal engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel. Az óvodai beiratkozás április 20-ától május 20-ig tart. Végül az időjárásról. Előbb majd derült lesz az ég, aztán erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű, sokfelé ismét felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -3, napközben pedig +11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Bartók Báta, a technikus Péderi Zsolt, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Beresz Renátát hallják. A 20 órai hírek után Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben egy 5 gyermekes házaspár enged betekintést nagyböjti családi életükbe. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják. A mai műsorban ezúttal Csépányi Balázzsal, a fővárosi állat- és növénykert gyűjteményeinek nyugalmazott igazgatójával beszélget, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Csak megemlítem, hogy 6000 évvel ezelőtt Kínában is volt már állatkert, 4500 évvel ezelőtt az inkáknak is volt állatkertjük, és hadd mondjam azt, hogy igazából a modern állatkerteknek az időszaka Európában a Schönbrunni állatkert megépítésével, tehát az 1700-as évektől kezdődik. Maga az állatkert történet is több ciklusra és különböző stílusirányzatok követésére áll össze.
21 és 22 óra között kisújszállási összeállításunkban Leltár című műsorunkat hallhatják, az adás tartalmából. Idén is megrendezi nagy sikerű jótékonysági futását a Superzoom alapítvány. 20 éve félkész állapotban álló Tapolcai Hotel értékesítésének ügyéről tárgyalt a Miskolci Közgyűlés. Zéró toleranciát és hajtóvadászatot indított a kormány március 1-től a drogdílerek ellen. Most Bernasconi Bush Katalint, a Superzoom alapítvány vezetőjét hallják.
Mi azonnal igent mondtunk, tehát én nem hiszem, hogy Miskolcnak és a környékbeli vállalkozóknak, embereknek, támogatóknak, jó szívű embereknek, csak sétálni, futni vágyó embereknek ez az összeg, ez a 10 millió forint, hogy mi ezt ne tudnánk összegyűjteni. Én nagyon-nagyon pozitívan állok hozzá, úgy gondolom, hogy az összeg ez meg lesz, és meg fogjuk tudni vásárolni ezt a két eszközt. Minden eszközt bevetünk, hogy ez sikerüljön. Tényleg lesz jótékonysági gyaloglás, a kilométereket ugyanúgy szinte örökbe lehet fogadni, Gergőné, most 200 kilométert, nem csak 100-at, mint tavaly, hanem 200-at, ugye? Lesz nekünk ugye 2 gyerekkoncert, 1 esti koncert, valamint tervben van, ugye, hogy egy jótékony véradás is lesz, ami egyébként még csak tervezett, de pozitív a Vöröskeresztnek a visszajelzése, tehát a futás után lehet menni ugyanúgy az önkormányzatnak az aulájába, a polgármesteri hivatal aulájába majd vért adni, mondom, ez még itt tervezés alatt van.
Ugyanitt tokai frekvenciánkon a görög katolikus rádióadása szól. A 22 órai hírek után mindennapi egészségünk című műsorunkban Pintér Szilvia természetgyógyász fitoterapeutával beszélgetünk az egészséges életmódról. Ajánlunkban az elfogyasztott zsiradék minőségéről osztja meg gondolatait.
De azért azt hagyd mondjam el, hogy minél testközelibb az a termék, amit megeszünk vagy megiszunk, annál könnyebben tudja feldolgozni a szervezetünk, és annál kevésbé fog bármiféle gyulladást vagy panaszt okozni. És azért a mi testünkben is van zsír, és a zsírra meg szükségünk van. Tehát, hogyha viszünk be zsíradékot, akkor inkább olyat, ami kémiai szerkezetileg közel azonos a mi szervezetünkben lévővel.
23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvalló következik, melyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az utolsó vacsora jelentőségéről. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Vajon tudunk-e ma jól böjtölni? Át tudjuk-e adni a családtagjainknak a böjt igazi lényegét? Bizony a keresztény családokat is évről évre új kihívás elé állítja a nagybőjti idő. A szülők felelőssége ránevelni gyermekeiket az igényes böjtölésre, és rácsodálkoztatni őket a húsvét igazi titkára. Mai adásunkban egy 5 gyermekes házaspár enged betekintést nagybőjti családi életükbe. Mesélnek arról, mit jelent számukra az idei nagybőjt, és hogy milyen ereje van a nehézségeknek, és a böjti időszak alatt megélt igazi, mély örömöknek. Vendégeim Demeterné Czakó Gabriella és Demeter András. Hallgassák nyitott szívvel gondolataikat. Sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a Szent István Rádió mikrofonjánál. A nagybőjtben nagyon sokszor hallunk atyáktól, szerzetesektől gondolatokat, hogyan éljük meg, miről mondhatunk le, de egy igazán különleges nézőpont szerintem az, hogyha arról beszélgetünk, hogy a családban hogyan élhető meg a nagybőjt, és egy házasságban hogyan élhető meg. Mit jelent számotokra a nagybőjt, ami ugye évről évre eljön?
Köszönjük szépen a meghívást. Érdekes téma ez a nagybőjt, mert ez egy visszatérő kérdés számomra is, hogy hogy kell ezt megélni, vagy hogy lehet ehhez viszonyulni. És nincsen nagy gyakorlatom benne, csak inkább azt mondom, foglalkoztat a kérdés. Azért egy bátor téma ez, mert én tudom, hogy a mai világban azért ez nem egy szimpatikus fogalom, mert bár nagyon sokan mindenféle diétákat kipróbálnak, én nagyon meg is lepődtem sokszor, ahogy végigolvastam, hogy melyik diéta mivel jár, de ha azt mondja az ember, hogy a nagybőjtben nem diétát, hanem böjtöt végzünk, akkor azon mindig meghökkennek, és azt is tudom, hogy ezen kívül még az egyházon belül is sokan, egészen biztos vagyok benne, mert ezt hallottam, hogy nem hívei a böjtnek, van, aki kifejezetten ellenzi is. Mert hogy egy kicsit úgy tűnik, mintha ez egy ilyen képmutatás lenne, vagy ez egy vallásos gyakorlat lenne, ami nem egy pozitív töltetű. Én biztos vagyok benne, hogy ezt nem lehet kikerülni, ezt a kérdést, mert a Bibliában maga Jézus is így kezdte a pályafutását, és nem véletlenül magam is, most nincs itt a helye, hogy elmondjam, milyen helyzeteim voltak, milyen viszontagságaim voltak, de sokszor folyamodtam a böjthöz, és nekem ez egy nagy segítség volt, csak azt lehet mondani, hogy igazából most érkeztem el odáig, hogy most már több fogalmam van róla, eddig teljesen egyedül és amatőr módon kezeltem. Talán az első év azt lehet mondani, amikor segítséggel, támogatással és vezetéssel tudunk böjtölni, és most már van róla fogalmam, hogy mi ez tulajdonképpen. Rengeteget lehetne róla beszélni, de még egyszer mondom, ez egy bátor dolog, hogyha valaki ezt felvállalja, mert nem egy rokonszenves és nem egy pozitív dolog a mai világban, viszont rengeteg gyümölcset lehet, és rengeteget lehet belőle meríteni.
András, a te életedben és a család életében számodra hogyan jelenik meg a nagybőjt, vagy az idei nagybőjt?
Sokszor halljuk azt, hogy a keresztények a világban élnek, e világban élnek, de nem e világ miatt élnek. És valóban így van, hogyha megnézzük, akkor borzasztóan bántó az a sietetés, az időnek a sietetése, amit a világ diktál. Tehát például arra gondolok, hogy alig van vége a karácsony ünnepnek, már teszik is ki a nyuszi figurákat, a nyuszi tojást, tehát egyszerűen sietetik, és a világnak ez nem más, mint egy jó kis üzlet. Tehát a világ nyilvánvaló nem fog segíteni a nagybőjtöt megélni. A másik ilyen nyomás lehet a keresztényeken, én magam is e közé sorolom magam, amikor egyfajta elvárásként fogalmazódik meg. Tehát ugye mondtad a bevezető kérdés, hogy a atyák és a szerzetesek nagyon fontosnak tartják nyilvánvaló, és hogy lecsendesüljünk. És ez egyfajta ilyen nyomás, ilyen nem is kihívás, hanem egyfajta ilyen nagyon kemény elvárás fogalmazódunk még a hívek felé, hogy na, hogyha te ennek nem tudsz megfelelni, akkor az gond, és akkor az a te hibád lesz, és ezt el kell kerülni. Tehát mindig hallom, hogy elcsendesülünk, kizárjuk a világot, nem lehet kizárni. Családos emberként nekem az a tapasztalatom, hogy nem lehet kizárni a világ zaját, és nagyon-nagyon nehéz megélni a nagy bőtöt, és lehet, hogy sokan így gondolják, és ez egyfajta felszabadító igazság, hogy nagyon-nagyon nehéz megélni a nagy bőtöt, tehát egy akkora családban, mint a, mondjuk a miénk, hogy azért van kisebb és nagyobb gyerek, összesen 5 gyermek van, ezzel az egésszel foglalkozni majdnem, hogy csak este tudunk. Amikor már nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, és nem is mindig sikerül. Tehát valamikor olyan fáradtak vagyunk, hogy én speciál, én gyengébb vagyok, így Gabi ő mindig ott kimarad, és akkor olvassa mondjuk a Szentírást, vagy imádkozik. Én valamikor nem bírom, be elmegyek haludni, kész. De nem azt jelenti, hogy napközben vagy máskor ne veselkednék neki mindig. Ez inkább ezt mondanám, hogy túl nagy a teher a családokon, úgy gondolom, ilyen tekintetben, és nem biztos, hogy ez alatt a teher alatt nekünk föltétlenül össze kell törni magunkat. Tehát amennyit tudunk, azt mondjuk szívvel, lélekkel, ami fontos, nyilvánvaló ilyenkor az imádságnak az ideje lenne, és a testi lemondás, valóban Gabi mondta, hogy idén van egyfajta vezetettség, van egy atya, aki segít nekünk, és ami pont furcsa volt, és viszonylag könnyed volt az, hogy lemondani bizonyos táplálékokról, elsőlegesen a húsról. Ez egy elsőre egy elég furcsa lehet, és egy családnál ilyen gyakorlati nehézségek is lehetnek, mert mi még azért megesszük a sóskát is krumplival, de nem biztos, hogy a gyerekek azt megeszik. Tehát például van egy ilyen dolog, hogy mondjuk két félét kell főzni. Visszatérve, érdekes módon ez a húsmentes élet, az csak, hogy vasárnap eszünk húst, és hétköznap nem, ez nagyon könnyen ment. Tehát magunk is meglepődtünk, hogy könnyű ez a fajta húsmentes élet, az alapvetően zöldséget jelent, különböző zöldségféléket, növényi eredetű ételeket, halat. Valóban ez könnyen ment. Magyarán nem ez a kulcsa a nagybőtnek, legalábbis én úgy gondolom, hanem egyfajta más. Tehát az a mélység, ami az Isten iránt meg kell nyilvánuljon, az én úgy gondolom sajnos kitüntetett apró pillanatokban érhető tetten, és akkor tudunk, tehát például este, amikor együtt vagyunk, akkor mondjuk imádkozunk. Egyszer-kétszer volt mélyebb ima, ahhoz képest, amikor nincsen nagy bőt. Bibliaolvasás, az mondjuk nagyon fontos, hogy tényleg minden nap olvassuk el az evangéliumot és az aznapi szentírási részeket, illetőleg fölismerni azokat a személy szerint, azokat a bűnöket, amelyeket gyakran elkövetünk. Ne adj Isten, jellemhibává is erősödtek, és én úgy gondolom, én nekem is van ilyen, és mindenki mást is gondolom, hogy van, nem vagyok ezzel egyedül, és megpróbálni ettől valahogy megszabadulni, és hát ez is egy olyan fajta erő a sötét oldalról, hogy az ima, illetőleg a bőt, ez biztos segít, hogy legalább egy kicsit mérsékeljük ezt a fajta fogvatartását az ördögnek.
Nagyon jó volt hallanom, hogy kimerted azt mondani, hogy nehéz is tud lenni egy ilyen nagy bőt, viszont egy pár perc múlva mondtad, hogy akár mondjuk itt nézve a bőjtölést, hogy könnyű is tud lenni, hogyha van célja, vagy van miértje egy ilyen időszaknak. Hogyan lehet ezt átadni a kisebbeknek, a gyerekeknek? Mert a karácsony üzenetét szerintem egy picit egyszerűbb átadni egy családban a gyermekeknek. De hogyan tudunk értelmet adni egy ilyen nagy bőjtnek? Mert persze, hát egy kamasz vagy egy 10 év körüli gyermek már elkezdi megérteni, de ott vannak a kisebbek is.
Én úgy gondolom, hogy nem kifejezetten az a klasszikus bőjtöt kell elvárni tőlük, hanem inkább az értelmükre kell hatni. Megbeszéltük természetesen, hogy mit lehet tudni a bőtről, meg hogy mit lehetne teljesíteni, de nem ezt várjuk el a gyerekektől, ezt megbeszéltük rögtön az elején, hogy végig kell gondolni, ők maguk gondolják végig, hogy mi az, amit ők fel tudnak ajánlani, tehát nem feltétlenül az étellel kapcsolatos. Lehet ez mondjuk a számítógépnek, vagy a telefonnak a hanyagolása. De tulajdonképpen ez sem egyszerű. Nagyon mosolyogtunk, mert úgy kezdtük el az egészet, ugye a közösségben, hogy mindenki húzott egy dobozból, teljesen egyénre szabott kis instrukciók voltak minden egyes kis papírdarabkán, hogy a nagybőjtben mire kell odafigyelnünk. És nagyon testhez álló volt. Én nagyon szeretek nasolni, tehát én nagyon nehezen tudok ilyen téren uralkodni, parancsolni magamon, és ott le volt nekem írva a feketén-fehére, hogy háromszor lehet enni, és kész. És a húsmentességet nem tartom annyira nehéznek. Ez a része már komolyabb volt. És ezzel együtt már azért egy súlyt ad az egésznek, tehát már nem olyan felületes. Azon kívül olvasnom kell két fejezetet minden nap az Új Szövetségből, plusz egy ima is, tehát teljesen egyénre szabottan. Mindenki szerint nagyon testezálló volt. Én a magam nevében mondom ezt, de a gyerekek közül is húzott valaki, akkor azon nagyon ideges lett, hogy ő azt nem fogja tudni így betartani, mert az, hogy egész héten ne használja a telefont, az már azért túlzás. Akkor azt meg is értettem, hogy ne így közelítsük meg. Kapóra jött egy mese, ami tulajdonképpen most olvastunk először, de egy nagyon klasszikus, tehát mindenki fogja tudni a Moha bácsi meséi közül. Az egyik történet nem kimondottan böjtös témáról szól, de mégis olyan gondolatot közölt, vagy olyan gondolatot fejezett ki benne, hogy azt úgy jónak láttam mindenkinek elmesélni. És ez a legkisebbtől a legnagyobbig egy nagyon figyelemfelkeltő kis történet volt. De az volt a lényege, hogy a testvérek között történt ez az esemény, hogy hát az egyik gyerek nem szívesen ette meg a répalevest. Ez nem a mai világon történt, ez tehát több évtizeddel korábban, akkoriban valószínűleg nem volt olyan változatos az étrend, mint most. Ez is egy feltűnő dolog egyébként a mai világban, sokkal kényelmesebb viszonyok vannak. És kiderült, hogy az, hogy ő azt felvállalta, hogy ő nem eszi meg, és hogy ő többet nem fogja megenni, az önmagában véve nem tűnik, az ártalmatlan dolognak tűnik, de utána egyre több mindenre mondta azt, hogy most nincs kedvem ezt felkelni reggel, nincs kedvem megcsinálni a leckét, és ez egy olyan folyamatot indított el, hogy a gyerekek egymás között felmérték ebben a történetben, hogy minden bajnak a forrása az volt, hogy annak idején azt találta mondani, hogy ő, neki nem ízlik ez a répaleves, és ez megnyitotta ez a kis lázadás, megnyitotta a nagyobb hibák felé a lehetőséget, az utat. Tehát valahogy így szeretnénk a gyerekeknek is nyitogatni a szemét, megbeszéljük, amúgy is megszoktuk azokat az eseményeket, amelyek velük történnek is, és a nagybőben sokkal inkább erre próbálunk figyelni, hogy lássák, mi van a dolgok mögött, miért történik. Én magam is azt tapasztalom, hogy, és ezt korábban is észrevettem már, hogyha valami nehéz megbeszélés előtt voltam, akkor önkéntelenül nem azért, mert ideges voltam, és mert nem esett jól enni, de valahogy úgy éreztem, hogy én úgy tudok erre felkészülni, hogy tényleg tisztán lássam azt, amiről szó van, és tudjak koncentrálni, hogy előtte nem ettem. Előtte böjtöltem, és ez egy tapasztalat, tulajdonképpen a böjtnek is ez a lényege. Én úgy gondolom, hogy nekünk is, gyerekeknek is a világban annyi minden eltereli a figyelmünket. Annyi minden lehúz bennünket is, vagy felületesítesz. És itt az idő, ez az alkalom arra, hogy megtaláljuk az identitásunkat. Most például azt is, ahogy szoktunk imádkozni minden nap, most például az a legfontosabb téma, hogy mi az identitásunk. Tehát abban gyökerezzen, hogy mi az Isten szeretett gyermekei vagyunk. Tehát sokszor ezzel is elcsúszik az ember. Sokszor észre se vesszük, és egészen meglepő kanyarokat teszünk. Torzulnak ezek a felfogásaink is. És most ez egy olyan lehetőség itt ebben a nagybőjtben, hogy helyére kerüljenek a dolgok, lehetőleg minél jobban, mert a kényelmes élet az azért könnyen ellaposítja az embert, tehát hogy kényelmessé teszi az embert, és akkor nem is halljuk meg úgy azt, amit meg kellene hallanunk. Van egy növény, amelyet nagyon sokszor locsoltak, tehát egy jól ápolt növény. Ezek lennénk mi, mert általában azért, hogyha a mai világban, hogyha megvan a lehetőség, akkor tudjuk, hogy kell élni, tudjuk, hogy mi a módja, vagy mi esne jól. De hogyha olyan helyre kerülünk, ahol esetleg ez a növény olyan helyre kerül, ami aszályosabb, tehát ugye ez most megint aktuális, hogy kevés a csapadék, tehát hogyha olyan helyre kerül ez a növény, ahol nem kapja meg azt a csapadékot, vagy azt a tápanyagot, amihez hozzászokott, akkor nem fog gyümölcsöt hozni. Ilyen képeket, ilyen gondolatokat szeretnénk közölni a gyerekekkel is. Egyébként megtapasztalják, mert az iskolában megtapasztalják azt, hogy mondok egy példát erre. Nagyon nehéz a nyelvoktatás, tehát nagyon erős és keménykező a tanár, de amikor váltás van, és kiderül, hogy a másikkal nem úgy haladnak, akkor ő sírja vissza leghamarabb, pedig sokszor morgott rá. És akkor rájön, hogy hát nem biztos, hogy az a jó, hogyha nekem kényelmes, nekem minden úgy alakul, hogy jól érezzem magam. Ezek olyan párhuzamok, olyan tapasztalatok, amit ilyenkor ért meg az ember. Ugye az apostolokra is mondják, és ott van a Bibliában, hogy nehéz körülmények között is, jó körülmények között is tudnunk kell, hogy szolgálni az Isten, tehát arra az a mi feladatunk. Kellenek ezek a tapasztalatok.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket, melyben a mai adásban egy 5 gyermekes házaspár enged betekintést nagybőti családi életükbe. Vendégeim Demeterné Czakó Gabriella és Demeter András. Sokszor én magam is abba a hibába esek, hogy vannak elhatározások, ezeket az ember ugye nyilván fel tudja sorolni magának, vannak lemondások, és úgy jól esne akár többet is úgy befőzni a csokorba, és én most idén ezt mind elhatározom. De hol van az a határ, amikor látom a saját magam határait is, de lemondani is tudok, viszont reálisan látom azt, hogy én mennyit tudok teljesíteni, és mi az, ami úgymond nekem sikerélmény is lesz. Most ezt csúnya szóval mondva, hiszen a nagybőjtnek is van egy húsvétja. Hogyan tudsz te például családapaként tanácsot adni mondjuk másoknak, akár a gyerekeknek is, vagy akár a családon kívül is, hiszen azért gondolom, hogy ez is egy forrás, hogy hozzátok fordulhatnak akár a gyerekek, hogy hát anya, apa, most akkor miről mondjak le, mert lehet, hogy egy életkorban már a csokiról való lemondás már nem annyira kihívás.
Igen, Gabi mondta azért, hogy valóban beszélgetünk a gyerekekkel ilyen dolgokról, nem csak a nagybőtben. Azok a nehézségek, amik érlik őket az iskolában, akár sportban, van az egyik fiunk versenyszerűen futballozik, és hát a csapatnak nem nagyon megy. És akkor mindig kikapnak. Ma is ugyan kicsit el volt így kámpicsorodva, és úgy jött haza. És én tudom, hogy ő mindent megtesz, de nincs meg az élmény. De pont azért biztatom, hogy nem kell feladni, hanem harcolni kell tovább. Egyszer ez a befektetett munka, ez biztos meg fogja hozni a gyümölcsét, és ez átvitt értelemben pont ma fordítottam le neki, hogy a tanulásban is így van, meg a munkahelyen is így lesz. Tehát azok a nehézségek, itt van a reményünk, ugye, hogy egyszer biztos, hogy jóra fordul, és egyszer biztos, hogy meg fogja hozni a gyümölcsöt. Mindannyiunk életében szerintem sok ilyen példa van, amikor konkretizálni lehetne, hogy igen, hogy mennyi aszályos év után, vagy mennyi nehézség után csak-csak sikerültek a dolgok, és jó irányt vettek. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon leterheltek, nagyon-nagyon fáradtak, és ilyenkor valóban nagyon jó a kérdés, hogy mi az, amiről még le tudnak mondani, és hát nem biztos, hogy azok a könnyed kikapcsolódási lehetőségek, amiről már itt szó volt, hogy esetleg mobiloznak, vagy számítógépeznek. Én ezeket, meg Gabi se tiltjuk meg, nyilván nem lehet ez, tehát korlátok közé kell szorítani, de nem tiltjuk meg, mert szegények egy kicsit ki kell, hogy engedjenek valahol. Mert ha mindig ledugózod őket, akkor egy torz keresztény szemléletük lesz, vagy egy torz keresztény életük, vagy félreértik az egészet. Tehát itt pont az a lényeg, hogy szeretetből tegyék meg. Én úgy látom, hogy azok működnek a egymás közötti viszonyukban, akár az, hogy megosztják a javakat egymással, vagy a munkát beosztják. Most is volt egy nagy munka otthon, és akkor megkértem, megcsinálták, hogy szépen. Tehát ezek ilyen pici áldozatvállalások, de hát így lehet szépen a lelki életüket is fölépíteni. Ugye a kicsik is, hogy megosztják egymást a csokit. Mondjuk volt ellenpélda is, amikor a legkisebb fogta, és akkor kért a nővére számára, és aztán útközben megette. De ezekből meg tanul, ezeket a kis buktatókat is föl lehet használni a nevelésükre. Úgyhogy röviden tényleg az, hát nagyon, nagyon nehéz az ő életük is, és külön még az elvárások, hogy az ne legyen egy ilyen plusz teher, hogy irányunkba is meg kell teljes mértékben felelni, azért tudják, hogy mi a értékrend, mi az, amit otthon követünk, és ezt valahogy nem szabad kikényszeríteni ilyen kemény eszközökkel, vagy indoklás nélkül. Mindent meg kell magyarázni, hogy mi miért van, mert ha nem, akkor pont az ellenkező irányú hatás fogjuk elérni, és cinikus, képmutató, farizeus gyerekek lennének. Hát reméljük, hogy nem azok, és hogy inkább a szeretet van bennük, de nagyon-nagyon vigyázni kell ezzel. Ez is olyan tabu, mint amiről beszéltünk már az elején, hogy az elcsendesedés, és mi nem tudunk elcsendesedni, olyan kicsit olyan tabu, amikor van egy ilyen nagyon erős elvárás, és annak ugye, a gyerek azt tudja, tehát van a Pavlovi reflexe, hogy van egy inger, akkor az mit kell, hogy kiváltson, és akkor tudja, hogy mi a válasz. Ugye szépen meg fogja a nevelőt simogatni, hogy ó, ilyen, milyen ügyes vagy, és közben meg nem úgy gondolja, és kikerüli, és pont a lényeget nem fogja megragadni, és ez nagyon veszélyes. Persze szintén keretek között, de ki kell, hogy bontakozzon, nem szabad skatójába zárni, mert ha skatójába zárjuk, akkor pont-pont az ellenkező hatást fogjuk elérni, és ezt mi tapasztaltuk, és és ilyen szempontból mi egy kicsit megengedőbbek vagyunk, de még egyszer mondom, hogy tudják a határokat. Tudják a határokat. A nagybőjtnél pedig valóban mondottad volt, hogy ott van a végén a húsvét. Neki nagyon nagy szerencsénk van, mert hogy három fiú, és a kettő nagy, az nagyon szereti a húsvétot, mert akkor menjünk locsolkodni. Tehát tudja, hogy hol a vége, meg az, hogy akkor kvázi meg lesz a jutalom, hogy a nagy evés-ivás ünnep, és ezért látják az útnak a végét, és tudják azt, hogy a nagybőjtben ugye vannak bizonyos nehézségek, ezt le kell küzdeni, hogy a végén ugye ezt a gyümölcsöt azt le tudják szakítani aztán a útnak a végén.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Demeterné Czakó Gabriellával és férjével Demeter Andrással a nagybőjti családi életről.
Tud ez a fajta keresztény időszakunk egy példát adni magára az életre is, hogy igazándiból a napfelkelte előtt a legsötétebb az ég, hogyha azt vesszük, tehát ugye a nagypéntek után eljön a nagy szombat és a feltámadás, hogy a nagybőjtünk után is ugye ott van a húsvét, ahogy mondtad.
Azért is nem célszerű ezt a bőtöt ráerőltetni gyerekekre, és ezt magam tapasztalatából tudom, hogy nagyon régen volt olyan Jónás, amikor azt a penitenciát kaptam, hogy kenyéren is vizen legyek. Lehet, hogy fél napig, vagy teljes napig, nem tudom már, de nekem ez nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát akkor csillagokat láttam. Tehát ez így, és most olyan furcsa ezt így végig gondolni, tényleg így volt, hogy
hogy akkor vajon mi okozhatott nehézséget, amikor most meg milyen könnyű. Hát az, mert hogy ez idő alatt történt olyan dolog az életemben, amikor megtapasztaltam átütő erővel az Isten szeretetét, és amikor az ember így ezért hálás is, azért azt gondolom, hogy van már viszont szeretet is, akkor már könnyebb az ilyen áldozatvállalás, a bőjt is. De egy kis gyerektől még nem várhatjuk el, mert nem volt ilyen tapasztalata. Ezért is nem gondoljuk, hogy ezt intézményesíteni kellene. Az, hogy kipróbálja, az azért talán nem baj, mert meglátja, hogy ő neki ez hogy ízlik. Hát, hogy a gyerekek nem szeretnek lemondani. Meg hát tényleg kell, hogy legyen valami számukra valami magyarázat rá. Tehát amíg ő nem tapasztalja meg az életében, hogy az Isten szeretetét addig, ez csak egy elmélet neki, tehát nem kézzelfogható. Ezért is belátóbb a szülő, én úgy gondolom, én biztosan, hogy mert össze tudom hasonlítani, viszonyítani tudok a régi önmagamhoz, amikor nekem se esett jól. És azért itt lehet tovább lépni, mindig lehet tovább lépni. Meg hát ugye, ahogy mondtad, ez az életben így van, tehát megtapasztaltuk az Isten szeretetét, de nem estünk ki a világból, nehézségek vannak, mindig lesznek, de mint ahogy a bőtnek is van egy húsvétja, a szenvedésnek is van egy valahomikor egy feltámadásnak, tehát nehézségeknek is vannak, bármi is vannak feltámadások, és ezt családban is így éljük meg, vagy így próbáljuk magyarázni egymásnak. Tehát ebben segítünk egymásnak, hogy felismerjük ezeket a törvényszerűségeket. És szerintem ez éppen elég útra való, hogy később esetleg, amikor belekeverednek az életük, mert hozhat ilyen olyan változásokat, ingereket hozhat az életükben, nehézségeket és szenvedést is, akkor majd eszébe juthat később, hogy erről mi beszéltünk annak idején. És még az fontos talán elmondani, hogy igyekszünk elmondani azt, hogy mi az a gyerekeknek is, hogy az mi az, ami nekünk fáj, vagy ami nehéz, mert magától nem venni észre, tehát a gyerek nem venni észre. Ezt most lehet, hogy nem is annyira érti meg, de ez is majd később lesz. Ez világos, tehát ez is olyan, mint amikor magvető, vagy a mag, hogy elültetjük, aztán egyszer majd gyümölcsöt hozhat, és hogyha el nem rettentjük tőle, tehát hogy el nem vadítjuk, akkor ő kapott egy olyan útravalót vagy örökséget, ami később hasznára válhat.
Arról már beszélgettünk, hogy vannak kihívásai és nehezebb pillanatai egy-egy ilyen időszaknak, és így beszélgetésünk zárásához közeledve még mindkettőtökhöz fordulok, hogy meséljetek a hallgatóknak arról, hogy miben más így számotokra a nagybőjt, hogy együtt élitek meg családban, nem egyedül vagytok ezen az úton, nem egyedüli az imádságos élet, a lemondás, milyen örömei vannak, hogyan tapasztaljátok meg ti ezt. Erről meséltek egy kicsit a hallgatóknak.
De nekem pont intenzívebbé teszi ezt a bőtöt az, hogy családban vagyunk, mert rögtön ott kezdődik, hogy a csendben nagyon nehezen tud lenni az ember. Az azt jelenti, hogy az alvás hátrányára elsősorban, ha nem alszok annyit, amennyit kellene, akkor viszont ugye türelmetlenebb vagyok. Hát a nagy bőt úgy kezdődött, hogy minden héten mentem gyúni, mert akkor ugye volt mit letenni, azokat a szeretetlenségeket, ami éppen esetleg a fáradtságból fakad, a türelmetlenségeket, stb. És aztán tehát megtapasztalja az ember, hogy a saját korlátait, és ezzel kapcsolatosan, hogy meddig lehet elmenni, tehát a határokat. Hogy mit kell esetleg, mint egy érzékeny műszer tulajdonképpen, úgy kell végezni ezeket a dolgokat, hogy azért ez a családban ez az egymáshoz való viszonyulás is ne sérüljön, hanem inkább gazdagodjon. És lehet, hogy elbukunk, mint tudom, hetente, minden héten egyszer, vagy heti rendszerességgel, de utána újra kezdjük. Egy-két-három hét után tulajdonképpen beáll ez az egész, akkor már úgy kiegyensúlyozottabbá válik. Tehát van ennek egy folyamata. Éppen egyébként a mai napon ünnepli a görög katolikus egyház Létrás Szent Jánost, aki nem véletlenül ezekről a létrákról írt, maga is ebben segít tulajdonképpen. Ez egy nagyon szép nagybőti olvasmány lehet. Mindenkinek ajánlom, hogy milyen fokozatai vannak ennek. Nagyon, nagyon nagy áldás, nagyon nagy gyümölcse ennek az egésznek az, hogy jobban megismerjük magunkat. A nehezebb vagy a legjobb leterheltség az kihozza az emberből azt, hogy milyen feszültségek vannak benne, vagy ki nem mondott esetleg problémák, neheztelések. Ilyenkor jobban kijönnek ezek a feszültségek is. Ez azt gondolom, hogy a család számára lehet előnyös, hiszen megnyilvánul, elmondjuk egymásnak is, és tovább tudunk lépni. Voltak válságos helyzetek ez idő alatt is, de tudtunk tovább lépni is. Ez inkább megerősíti a kapcsolatokat, és kevésbé felületes a családi élet is, azt gondolom. Tehát ez már most látszik, hogy ennek gyakorlati haszna van. Tehát nem kell félni ettől, hogy nehézségek vannak ez idő alatt.
Ez már a sorozatban a harmadik olyan nagybőjt, amikor össze vagyunk zárva. Valahogy érdekes ez az utóbbi pár év, mert ugye kétszer volt pandémia miatt egy szünet és egy összezártság. Most ugyan olyan fajta összezártság nincs, mint akkor, de most meg ugye a háború az, ami hétköznapokat azért meghatározott, ott háttérben ott van mindenkiben egyfajta félelem vagy bizonytalanság érzése, és ez is nagyon fontos, hogy a családban ezekről beszéljünk, illetőleg a családban éljük meg ezeket az időket, és akár egymásnak is, magunknak is, meg a gyerekek irányába is oda tudjuk tenni azokat a természetesnek tűnő, ugye békeidőben, meg ilyen gondtalan időkben természetesnek tűnő értékeket, amelyek egyáltalán nem azok. Ugye az első, elmúlt évben ilyen volt az egészség. Ugye, hogy hála Istennek, ugye mi ugyan túlestünk ezen a nyavaján, de viszonylag könnyen meg túl lettünk rajta, nem voltak olyan komolyabb tünetek. Most pedig ugye a békének az értéke, és nagyon érdekes, hogy mind a három esemény az nagy bőtre esett. Úgyhogy az Úristen úgy látszik, hogy az ő tervében az van, hogy tanuljunk és okuljunk ebből, és a gyerekek is. Ezért ezekért a nagy értékekért igenis imádkoznak, meg imádkozunk, illetve hát látják, hogy ezek az értékek mennyire törékenyek, és hogy vannak olyan szerencsétlen ember vagy gyermektársaik, akiknek most ez nem adatik meg, és ha más nem szolidaritásból imádkoznak értük, vagy pedig ugye hát a segélyezésben úgy, ahogy közreműködünk, hogy ők is tudják ezt, hogy ez nagyon-nagyon fontos és kötelesség. Emellett viszont a kettőnknek a kapcsolatát én úgy gondolom, hogy pozitív irányba határozza meg. Mert tényleg, amikor együtt vagyunk és tudunk végre imádkozni, megadatik az a csend, az a pár perc kitüntetett időszak, akkor azért ott van a remény, hogy nem csak ketten vagyunk, és hogy ha mély az ima, akkor ugye a ketten-hárman összegyűlnek az én nevemben, én is ott vagyok, mondja az Úr. És bizony, amikor nem ilyen kicsinyesek a kéréseink, mert sokszor azért kicsinyesek a kéréseink, és ilyen Istent ilyen automataként szeretnénk használni, hanem tényleg lényegi kérdéseink vannak, én úgy gondolom, hogy meg úgy érzem, és a tapasztalatok alapján az a visszajelzés, hogy azt az Úristen valóban a mennyi atya elé tár, és azok megadatnak nekünk.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataitokat, és a hallgatók nevében is azt, hogy beengedtetek a nagybőjti családi mindennapjaitokba, vagy családi életetekbe, és még áldott nagybőjtöt kívánok egészen húsvétig. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen mi is.
Az esküvő legvégén te új bort készítesz. Fájdalom völgyében forráshoz vezetsz. A föld, amin feküdtem, végül enyém lett. Te adtál és elvettél, áldom szent neved. Amikor könnyű, amikor nehéz, mikor nem látlak, tudom, te élsz. terítettél. Az ellenség előtt megtanítasz járni. Között, amikor könnyű, amikor nehéz, te nem változol meg, örökké élsz. Áldott az Úr neve, 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 oh, áldott az Úr neve. Esküvőleg végén új bort készítesz. Te adtál és elvettél, áldom szent neved.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Demeterné Szakó Gabriella és Demeter András a családban megélt nagybőjtről mesélt önöknek. Kívánom, hogy önök is meg tudják élni az igazi lényegét ennek a nagybőjti időszaknak. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Műsorunk a 2022. március 29-ei adás ismétlése volt. Most elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Szellemmel eljegyezve, mint mennyasszony.